Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Országunk most már nyitva áll a török előtt, vizen és szárazon, és sohasem lehet boldog és nyugodt, amíg Szabács és Nándorfehérvár az ellenség kezén marad. Eként vélekedett 1521-ben II. Lajos magyar király, nem sokkal a két nevezetes délvidéki végvár oszpán kézre kerülése után. A király gondolatai pár év múlva valóságá váltak, amikor Mohács mellett a középkori Magyarország elbukott az oszmán birodalom elleni küzdelemben, amelyben stratégiai szerepe volt Nándorfehérvárnak. Témánk Nándorfehérvár szerepe a végvárrendszerben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztő urat, és remélem, hogy a mai adásban is valami újdonságról tudunk beszámolni, érdekes dolgokat mesélhetünk el.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy emlékeztetőt. Röviden foglaljuk össze a múltkori beszélgetésünket.
Múltkori beszélgetésünket azt az aldunai végvárrendszer kiépítésével kezdtük, és azt elemeztük. Zsigmond király trónon lépése után Magyarországnak rövidesen az oszmán birodalommal kellett szembenéznie, és a Rigomezei csata után 1389-ben a törökök közvetlen közelébe kerültek az országnak. Ezt megelőzendő Zsigmond király kezdetben támadó hadjáratokkal próbálkozott, de az 1396-os nikápolyi vereség rámutatott arra, hogy a törököket egyetlen hadjárattal így nem lehet kiűzni Európából, és ebből a király levonta a következtetéseket, ezért megreformálta a hadsereget, bevezette a telek katonaságot, és arra törekedett, hogy a déli államokat, Szerbiát, Havasalföldet és Boszniát is a fennhatóság alá vonja, hogy ezek mint ütköző államok majd felfogják a törökök támadásait. Viszont ezek nem voltak elegek, így a király várak építésébe kezdett, várispánokat nevezett ki, és arra törekedett, hogy ezt a déli vidéket megerősítse. Ez a déli vidéknek a megerősítése időbe tellett, és azon kívül pedig katonaság is kellett ide, ezért a múlt alkalommal arról is beszéltem, hogy a német lovagrendet hívta be ennek a területnek a megvédésére. A német lovagrend már egyszer egy jelentős szerepet játszott az ország védelmében, akkor II. András király hívta be és telepítette le őket a barcaságban, de aztán ki kellett őket onnan zavarni, majd másodszor Zsigmond magyar király, cseh király, német-római császár hívta be a lovagokat, és számukra ezt a területet átadta olyan értelemben, hogy védjék az ország déli határát. Itt a Duna folyó, mint hatalmas akadály, leküzdendő természeti akadály, szerencsére védte még az ország déli határait, de az oszmán birodalom mind jobban és jobban megközelítette a déli határokat. Itt viszont 134 kilométeres hosszú szakasz volt, ahol kellett védeni a királyság határait, és ezért ennek a határnak a védelmére kiépített a király egy végvárrendszert. Ennek a kiépítésében főszerepet vállaltak a német lovagrend, amelyet ő is behívott, és a lovagrend volt az, amelyik ezeknek az építményeknek a megerősítésével foglalkozott. Egy várláncot alakítottak ki, itt egy nagyobb létszámú katonaság is létezett, és itt két vár volt, amelyik a határvédelmet biztosította a várláncban, ezek voltak nagyobbak, a Szörényvára és a Szent Lászlóvár, ezek között kisebb várak helyezkedtek el, vagy tornyok, amelyek a területnek a felügyeletét biztosították, és ezek a tornyok vagy építmények, ezek körülbelül olyan 10-12 kilométeres távolságra voltak egymástól, figyelték a területet, és értesítették egymást, hogyha az ellenség betörését látták. Ezeknek az építményeknek az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy észrevegyék a támadó ellenséget, a csapatmozgásokat és a haderőknek a megjelenését, valamint ezeknek a felderítését és a tulajdonképpeni katonai erőknek a mozgósítását a délvidéken. Ez a várrendszer már az 1420-as évekre elkészült, és ez volt az az időszak, amikor a magyar államnak még anyagi fedezete is voltak arra, hogy ezt a végvárrendszert kiépítse. Olyan gazdasági helyzetben volt, hogy megengedhette magának ezeket az építkezéseket. A végvárrendszer kiépítésében egy olasz is részt vett, az itáliai Ozorai Pippo, eredeti nevén Filippo Scolari, aki 1404 és 1426 között, mint temesi ispán foglalkozott ezeknek a váraknak a felszerelésével, megépítésével és a váraknak a megerősítésével. A magyar királyság azért, hogy határait megvédje, ezért itt a fontosabb török erődítményeket a Duna túlpartján próbálta elfoglalni. Beszéltünk Galambóc ostromáról 1428-ban, de viszont arról is beszéltünk, hogy ennek a végvárnak, mondhatom így, török részlő végvár volt, ennek az ostroma Zsigmond király vezetése alatt történt 1428-ban, mint említettem, és itt az ostrom az tartott másfél hónapig, ez alatt az idő alatt nem tudták elfoglalni az erődítményt, és ilyenkor, amint történni szokott, megérkezett egy felmentő török sereg, és így az ostromlók két tűz közé szorultak. Zsigmond király békét kötött a felmentő seregnek a vezetőjével, és így Szinár rumeliai Beglerbéggel, és így próbálta menteni a menthetőt. A békét meg is kötötték, és elvonulás volt a béke célja, mikor már nagyon kevés ember maradt, mert hajóra kellett szálljanak, hogy a Dunán elhajózzanak. Mikor nagyon kevés ember maradt már a magyar seregből, akkor a törökök rájuk támadtak, és majdnem Zsigmond király is itt vesztette életét, már úgy értem, hogy szinte fogságba került. Ez a csúfos vereség később aztán Mátyás királynak tanúságul szolgált, amikor 1475-ben Szabács várát ostromolta, majd foglalta el.
Folytatásképpen beszéljünk Szabács viadaláról is, hiszen ez a gondolat még mindenképpen ide tartozik.
Itt nagy tanulság volt ennek az építménynek, tehát erősségnek, Szabácsvárának, nagyon nagy haderejű és erős bástyáinak az ostroma. A Szabácsvárának a viadala az egy magyar nyelvemlékben maradt meg, ez 150 soros kéziratban maradt fent, és az ismeretlen szerző Mátyás Fényes haditettét mondja el, a Száva parti Szabácsvárának az ostromát 1476. január-februárjában történt ez az ostrom, és a tudós ének a hatalmas erőt birtoklásáért folytatott harcot írja le, de ezekről a harcokról beszámol egyebek között Bonfini is. Idézek ebből a kéziratos nyelvemlékből. Így kezdődik. De az fejül mondott Pál Kinizsi ároknak mélységét igen nézi, ki Szabács erős voltát elmélé, honnék mindemű áldjuk el mellé, szorgost mén Nándorfehérvárra, hol király előtt bizton hírt vára. Sokfelől Szabács várát bontatá, vízárokból viadalt is tartottak, azzal Szabácsnak így sem ártottak, mert mondhatatlan szakálosokkal, sok nyilakkal, sőt számtalan sokkal, kézipuskákkal, pattantyukkal és külön-külön ágyukkal sebest és ugyan szünetlen lőttek, sőt minden erejükre rajtok lőttek. Efelett Istennek nagy hálát adjon minden némű nagy sok jótételéről és erős Szabács megvételéről. Ki alatt volt népnek válogatotta, dolgát minden vitéz tartotta, kit meg nem mondhat emberi állat, mely nagy harculás volt Szabács alatt. Leírja a következő részletben az, hogy megérkezik az a felmentő török sereg, amiről már szó volt, és így folytatja. Legöttan túl török népek nagy viadalt velek törtelének. Sok kezülük, kik ottan benvalának, nékik kézen, nékik vízben halának. Ó, nyavajás hitvány keménység, mitől nékik ez a kevérség? Meghalának nagy vakmerőségbe, bizony nagy vitézlő merészségbe. De jelentsük alibég jövését, honnan ment való érkezését 15 000 lóval. Folytatja azt, hogy hát a törökök üzenetet akartak küldeni a várba, hogy megérkeztek, de a magyarok kifogtak rajtuk, és pedig azt mondja, hogy arról bölcsességgel ön királynak, hogyha nagy sok dobot doboltatni trombitával és trombitáltatni, olyan hasat volt ég, mint ezektől, és volt nagy kiáltás vitézektől, hogy szózatot ők ne vehessenek, onnaton anélkül mehessenek. Alibég jött lőn csak önkára, meg nem fordala semmi munkája. Tehát olyan zajt csaptak a magyarok, hogy a törökök ne tudjanak egymás között értekezni. Na most itt történik egy ilyen árulás, mert egy török, Hamza nevezetű török kijön a várból, és megmondja az ostromlóknak, a királyhoz járul. Kizökvén szorgos királyhoz uta, legottan néki egy helet muta, honnét alkabb szabácsot veretni, és könnyűbben lészen őt megvehetni. Tehát itt megtörténik a várnak az ostroma, és ennek következtében, hogy megmutatta a királynak, hogy hol kell ostromolni, és hol gyengébb a vár, hát akkor szabácsot sikerül ostrom által megadásra kényszeríteni. Leírja, hogy szabácsot királynak megadnák, fejedelmnek belül tolmácsolja, mert ez lőn náluk hát tökéletes, királynak pedig nagy kellemetes. Így megadák szabács erősségét, benne hagyják ágyúnak bővségét, mely ágyukat király többöjteti, és nagyon szabácsot erősöjteti. Elmeséli utána, hogy király vígan Budára eredvén, török sereg környülő terjedvén, hát valának néki nagy csodába, hogy Budának minden utcába jelennek királynak udvarába. Itt az utolsó sorok azt írják, hogy török császárnak lőn nagy bosszúsága.
Ha már szó esett Szabács fiadaláról, úgy beszéljünk most Bécs ostromáról is.
Mátyás idejében több hadjárat folyt úgy délre, tehát a törökök ellen, mint inkább nyugat fele, és a magyar himnuszban is benne van. Kölcsei Ferenc írta, ugye, hogy nyögte Mátyás búshadának Bécsnek büszke vára. Mátyás király a magyar történelem egyik legnagyobb diadalát aratta, amikor 1485-ben megostromolta és elfoglalta a középkori Bécset. Emlékezhetünk arra, hogy a törökök többször megpróbáltak hadjáratban Bécs ellen felvonulni, de az nem sikerült. Hunyadi Mátyás sok háborút viselt harmadik Habsburg Frigyes ellen, a német-római császár ellen, mert már ellentétük 1459-ben elkezdődött, amikor a magyar bároknak egy csoportja német újváron királlyá koronázta a császárt, és ezek a magyar királyság ellen esküdtek fel akkor. Nagy Simon Macsói bán vezetésével 1459-ben Körmendnél azonban Mátyás legyőzte az ellenséget, és a két uralkodó között megtörtént az 1463-as bécsújhelyi béke, de ebben a békében azt is kikötötték, hogy Frigyes szolgáltassa vissza a magyar szent koronát, ami meg is történt, amivel később majd Mátyást meg is koronázták. Viszont a két király nem bízott egymásban, és 1477-ben Mátyás hadat üzent Frigyesnek, azért, mert a Jagelló Ulászló cseh király támogatta a várasztó fejedelmi méltóság elnyerésében, és ekkor a király, Mátyás király megtámadta a hadat üzent, és megtámadta a német birodalmat, és több helységet elfoglalt, Lajtát, a Klosterneuburgot és a bécsi hidat erődítményeivel együtt, így december 1-én fegyverszünetet kötött Mátyás és Frigyes, és ugyanakkor Mátyást beavatták a cseh királyi várasztó fejedelmi méltóságba. Ezek a harcok tovább folytak, a két király egymásnak a gyengítésére törekedett. Éppen ezért 1484-ben Mátyás fő célja már Bécsnek az elfoglalása volt, és a király diplomáciailag és pénzügyileg is előkészítette ezt a hadjáratot. Lehetett tudni azt, hogy Bécset két oldalról védik, és pedig egyfelől a Duna, másfelől pedig erős várfalai voltak, és ezeket kellett majd megostromolni. Mátyás előkészítette a hadjáratot, és körülbelül egy olyan 20-25 000 sereggel tört át Ausztriába, előbb elfoglalta Steyrországot és Karintiát, aztán több hónapos ostrom után elfoglalta a Brück an der Lajtát, így haladt előre Bécs fele. Itt a Bécs környéki kisebb várakat mint például Markensteint is elfoglalták, és így közvetlen a Duna partja mellé értek, és nekikezdtek Bécs ostromához. Ezt az ostromot április 10-én kezdték, és többször összecsaptak az osztrákokkal, ugyanis miután körülzárták Bécset, az osztrákok többször megpróbáltak a Dunán keresztül élelmet, katonaságot, fegyverzetet szállítani a városba. Ez nekik sikerült is, többször is, és így a védők hozzájutottak fegyverzethez, élelmiszerhez. Ez hátráltatta a várvívást, de a királynak más gondjai is voltak, ugyanis az történt, hogy Bajazid szultán elfoglalta Kilia és Akkerman kikötőket, és a török sereg behatolt Moldvába is, ami Mátyásnak a fennhatóság alá tartozott, és ezért Mátyásnak el kellett innen a hadszíntérről vonulnia, hogy a törökökkel békét kössön, és a törököket megakadályozza, hogy tovább hatoljanak előre. IV. Sixtus pápa megpróbálta Mátyást a török elleni harcra buzdítani, de a király megegyezett a szultánnal, és elindult Kornajburghoz, hogy elkezdjék a várnak a bevételét, a város bevételét. Frigyes Grázból még megpróbált csapatokat toborozni, de ez nem sikerült, és így nem tudott felmentő sereget küldeni Bécs felé. Közben a magyar sereg a dunaparti erődöket ostromolta, és ezekből kettőt el is foglalt, a bécsi Duna híd mellett egy láncot húztak ki, hogy tovább ne tudjanak utánpótlást biztosítani a Dunán keresztül a bécsieknek. Tulajdonképpeni nagy ostromok azok 1485. január 12-én kezdődtek el, és ekkor voltak az első rohamok a falak ellen. Azért, hogy megint a bécsieknek egy újabb lelkesedést adjon a császár, azt a hírt küldte Bécsbe, hogy Frigyes fia, Miksa főherceg egy felmentő sereggel jön majd, és ezért nekik rövid ideig kell majd kitartani. Az idő telt, és március végén Mátyás a környező kisebb erődöket mind elfoglalta, és közben az is megtörtént, hogy Bécs védői, hogy helyzetet mentsék, és hogy az ostromlók létszámát csökkentsék, többször kitörtek a várból, és itt egy ilyen kitörés alkalmával ezeket a seregeket megverték a magyar ostromló társaság, de viszont ez mindig őket arra buzította, hogy még nagyobb erővel ostromolják a várat. Ahogy Bonfini is leírja, a város az részben leégett, tehát a külvárosokat azt elfoglalták a magyarok, és a polgárok nagyon lázadoztak, hogy legyen már vége a hadjáratnak, legyen béke, és ezért a bécsiek végül is elvesztették az egyik támogatójukat, például a cseh zsoldosokat, akik fellázadtak a városban, és ezért kénytelenek voltak békeajánlatokat tenni Mátyás királynak. Ezeket a békeajánlatokat a Bécsi Egyetem és annak elöljárói hajtották végre. Ők közvetítettek Mátyás király felől, párnapos fegyverszünetet kötöttek, majd több tárgyalási forduló után megegyeztek abban, hogy ha június 1-ig nem érkezik a város alá felmentő sereg, akkor a bécsiek megadják magukat. A király ennek ellenében szabad elvonulást engedélyezett az őrségnek és biztosította a város összes jogainak megtartását, de miután határidőig nem érkezett felmentő sereg, Mátyás vezetésével és nagy pompával mintegy 8000 főnyi katonaság bevonult Bécsbe, és ekkor az éhező bécsieknek élelmet is vittek. Pár napra rá megérkezett Beatrix királynő is Bécsbe, és ő Pozsonyból érkezett, és itt majdnem egy fél évet töltöttek együtt a királlyal, és miután megtörtént a várnak az elfoglalása, a polgárok letették a hűségeskét a király előtt, és elkezdődött a magyar királyságnak a bécsi fővárosi élete. Az elfoglalástól egészen 1490-ig, mikor bekövetkezett Mátyásnak a halála, Bécs volt Magyarország fővárosa, és magyar hadtörténelemnek egyik legjelentősebb eseménye volt Bécs városának elfoglalása.
Ha azt mondjuk, hogy 1521 és Nándorfehérvár, akkor nagyon sokan Hunyadi János győzelmére gondolnak, mi azonban még mást is elmondhatunk.
Mint a bevezetőben is szó volt róla, itt a magyar királyság tudott arról, hogy a déli határvidékeket, hogyha nem védik, akkor az ország nyitott kapukkal várja a török birodalom betöréseit. és a 14. század végén alapvetően megváltozott a helyzet, ugye a Balkánon, és az 1396-os nikápolyi súlyos vereséggel már számolni lehetett arról, hogy az oszmán birodalom terjeszkedésével szemben védekezni kell. Ezt a védekezést végvár rendszer kialakításával próbálták megtenni. 1426-ban például Tatán szerződést kötött Luxemburgi Zsigmond Lazarevics szerb királlyal, hogy a délvidéket ők azt védelmezik. A Galambóc várának az ostroma sikertelenül végződött, ennek következtében a végvár rendszer kiépítése az elég nehézkes volt, annak következtében, hogy a törökök egyfolytában a Magyar Királyság határát megsértették, és állandó határvillogások voltak. Ozorai Pipa vezetésével kiépítették ezt a várrendszert, és Szörényvára volt az egyik legfontosabb ilyen erődítmény, meg Szent László vára, Szent László királyról elnevezve, amelyek között ezek a kisebb határvédelmi váracskák épültek. De azt is mindenki tudta, hogy aki Nándorfehérvárt birtokolta, annak serege előtt szabad volt az út Budáig, ha Magyarország ellen akart támadni. Ezt bizonyítják azok a harcok is, amit már Hunyadi János hajtott végre az oszmán hadseregek ellen, és ennek a helységnek a stratégiai jelentősége már 1440-től tudható volt, és ezt tudták a törökök is, és éppen ezért 1440-től 1521-ig több alkalommal is megostromolták Nándorfehérvár várát. Miért olyan fontos? Azért olyan fontos, mert Nándorfehérvár vára egy nagyon kiépített, nagyon erős vár volt, és ez a vár 15 hektáron terült el, tehát látható, hogy milyen hadászati jelentőséggel bírt. Többször megostromolták, már 1440-ben, 1456-ban, ugye amikor volt a Hunyadi győzelem, 1493-ban, 1494-ben, 1517-ben és 1521-ben is próbálták elfoglalni a várat, tehát itt nagyon sűrű ostromról beszélhetünk, és itt a városfalai alatt szenvedett vereséget második Murád szultán, második Mehmed, aki Konstantinápolyt hódította meg, és végül majd második Szulejmán szultán volt az, aki 1521-ben ostromolta és sikeresen bevette a várat. Tehát 1440-ben történt az első ostrom, ekkor második Murád támadta a várat, itt több hónapos ostrom volt, végül itt a védők győzedelmeskedtek. A törökök ugyanazt a módszert használták, amit a korábbi harcokban, hogy várvédőket mindig próbálták két tűz közé szorítani. Miután ugye 1440-ben megostromolták először a várat, ide erősítéseket építettek, és Hunyadi János nagyon erős barbakánokat meg falakat emeltetett, és itt állt ellen második Mehmed szultánnak 1456-ban. Itt viszont 1456-ban sokkal erősebb és sokkal felkészültebb ostrom volt, mint 16 évvel korábban, viszont ebben a csatában, 1456-ban engedett a haditanácsnak, és nem küldött csapatokat Zivony alá, hogy a temesközi részekről lezárja az átjárást a Dunán, és így a Dunán keresztül Hunyadiéknak sikerült és Kapisztrán Jánosnak erősítéseket hozni, és ennek következtében fel tudták számolni a dunai hajózárat, és 1456. július 14-én történt ez meg. Még egy hétig az törökök ostromolták a várat, de 1456. július 22-én vége lett a várostromnak, és ezzel történt meg az a hatalmas győzelem, amit Hunyadi aratott a törökök felett. De sajnos az történt, hogy a kitört járványok következtében úgy Hunyadi, mint Kapisztrán János is meghalt, és így a két hős a vár megvédésével együtt elesett. Az ostrom után megkezdődött a várnak a helyreállítása, és egy pár év múlva már aztán Mátyás király uralkodása alatt jelentősen megerősítették a végvárat, ezért a törökök egy darabig nem is támadták, de a törökök Bosznia jelentős részét elfoglalták, és így Nándorfehérvárhoz mind közelebb és közelebb kerültek olyan szempontból, hogy a Duna másik oldalán lévő várakat, amik a Nándorfehérvári véd vonallal szemben álltak, azokat mind egyenként elfoglalták. 1476-ban Szabács várát is elfoglalta Mátyás király, arról beszámoltam, és ezt is beillesztették ebbe a végvár rendszerbe. Ez a végvár rendszer a végleges formáját Mátyás idejében lelte meg, és Nándorfehérvárat az 1521-es ostromig több ízben is támadták már Mátyás halála után, így 1792-ben, 94-ben, ekkor még Kinizsi Pál megvédte a várat, de újabb támadás következett megint 1517-ben, ekkor még megint tudtak védekezni, de 1521-ben két hónapnyi ostrom után a várat már nem tudták tovább fenntartani, és így ez elesett. Ennek az ostromnak nagyon segített egy 1490-es években készült török térkép, amely felvázolta, hogy hol vannak a várnak gyengébb pontjai, ahol a támadás lehetősége sokkal sikeresebb lehet. Itt a nádorfehérvári védőknek az eleste, az Magyarországnak a déli határait azt nyitottá tette, és így, amiről beszámoltunk, hogy II. Lajos azt mondta, hogy most már Budáig szabad az út, hát az sajnos bekövetkezett, és így a magyar délvidék védelem és katonaság nélkül maradt nyitva az egyre erősödő és egyre nagyobb haderőt felvonultató török birodalom előtt.
A várak Erdélyben megmaradt perceiben beszéljünk még a középkori védelmi stratégiáról is.
A középkori védelmi stratégia az két részre osztható. Az egyik a védelmi stratégia, és a másik pedig a támadó stratégia. Hát miről is beszélünk itt? Tehát arról, hogy a támadó ellenség mozgását gátolni kellett valamiféleképpen, vagy lassítani, és ezért akadályokat kellett építeni a védendő objektumok köré. A lőfegyverek elterjedése előtt elsősorban a vár építési helyének gondos megválasztásával igyekeztek nehezíteni a támadók dolgát, ha nem állt rendelkezésre természetes akadály, akkor mesterséges árkot készítettek, amely nehezítette a falak megközelítését, az ostrom tornyoknak az oda vonszolását, illetve azoknak a felépítését. A várárok egyúttal körülményessé tette a falak leomlasztására alkalmazott támadó alagutak elkészítését. Ez különösen nehézé vált, ha az árkot például vízzel árasztották el, és így csak a hajítógépeknek az erejében a balistáknak a rombolásával kellett szembenézni. Ezeket a várárkokat, azokat vagy ki kellett szárítani, az ellenség elzárta a vízzel való feltöltés lehetőségét, vagy pedig valamiféleképpen betömte ezeket az árkokat, és így próbálta a falakat megközelíteni. Ezek a várárkok idővel állandó erősítés elemek lettek, és szakkönyveket is írtak már abban az időben ezeknek az árkoknak a megépítéséhez, és a védelmi rendszereknek a kialakításához. A védők az árkok építése és fenntartása mellett különböző mozgást lassító módszereket is alkalmaztak, ilyen volt például a várható támadás irányával készített farkas vermeknek a sora, vagy a várarokba telepített kihelyezett karok tömege. A farkas verem egy tölcsészerű gödör az alján beásott hegyes karokkal, amelyet a talaj szinten takarással álcáztak. Emellett a várok előterepét elszórva használták a jelentős sérüléseket okozó lábhorgokat, ezt magyarul súlyomnak is nevezték, amit esetenként harctereken is alkalmaztak, hevenyészet védekezése szokásos volt elhelyezni szöges boronákat szögsorokkal felfele fordítva. 16. századtól a nagyobb váraknál általánossá vált a várárok mindkét oldalának a felfalazása. Így az összetett erődítéseknél a száraz árok egyik vagy mindkét oldalát az árak felé irányuló lőrésekkel is ellátott folyosókat építettek, és az így kiépített árokrendszer a kevésbé fontos szakaszokon kifalazás nélkül, vagy a belső oldalokon kifalazva az árkokat így tudták védeni a rohamok ellen. Kő és a tégla falazók leomlásakor a várharc az fontos és gyakran alkalmazott módszere volt, és ezért a lőpor használata előtt korokban már a várfalaknak a leomlasztásához alagutakat építettek. A támadókról beszélek, és ezeket az alagutakat általában a várfalak vagy a tornyok alá ásott alagutakat képeztek ki, és ezeket megtöltötték gyúlékony anyaggal, fával, stb., és akkor ezt felgyújtották, nagy hőt képeztek ezek, és ennek következtében a várfalak leomlottak. De később, amikor már a lőport is kezdték használni, akkor ezeket az aknaútakat, azokat robbanó anyagokkal is megtöltötték, és így nagy veszteségeket tudtak okozni, összedőtve a falakat. Na most ezek az összedőlő falak, ezek nagy veszteségeket okoztak úgy a várvédőknek, meg a vár területén lévő raktárakban elraktározott lőpornak a robbanása következtében ez nagy veszteségeket okozott. Tehát az aknaharc fő terepe a korai újkorban a vár falainak felrobbantására ásott alagutak elkészítése és az ellenük való védekezés volt. A védők itt rezgés figyeléssel és hallgatással igyekeztek felfedezni az ostromlóknak az aknajáratait, és ellenjáratokat alkalmaztak. Ezt, ha valaki, és remélem, hogy mindenki ismeri az Egri csillagoknak a regényét, Gárdonyi itt több helyen leírja ezeket az eseteket, amikor a várvédők a dob tetejére rakott borsóval nézték, hogy hol döngetnek, vagy hol áshatnak a törökök. Ezek az aknák, meg ellenaknák, amiket ástak, ezek egy föld alatti harcnak voltak a fegyverzetei. Itt egymásra robbantották ezeket az aknákat, és kinek hogy sikerült, ha a várvédőknek sikerült az ostromlókra rárobbantani az aknát, akkor még a vár megmenekült, ha viszont fordítva sikerült, akkor sajnos a várvédőkből sokan ott eleshettek, és ennek következtében a falak is beomlottak. Ezekről az akna harcokról a török-kori Magyarországban többször ismerünk beszámolókat. Itt beszéltem az Egri vár ostromáról, ezeket a törökök le is írják, és ezt leírták 1552-es ostrom alkalmával, majd az 1596-os ostrom alkalmával is, amikor Eger várát elveszítette a magyarság. És ezek az akna építések, Eger esetében például Ottavio Baldigara olasz építő tervei alapján készültek el. Egy ilyen fontos dolog volt például a várfalaknak az áttörése után, hogy miket alkalmaztak. Tehát ilyen alkalmakkor is el kellett hárítani a várvédőknek a támadókat, mert a felrobbantott vagy áttört várfalakon keresztül az ostromló seregnek sokkal könnyebb volt a dolga, már nem kellett a várfalakat megmászni, és ezért aztán főleg éjszakai munkával torlaszokat, boronafalakat építettek, amivel próbálták védeni és elzárni azokat a réseket, amiket az ellenség a várfalon ütött. Például szöges boronákat használtak, mint meséltem, akkor használták a súlyomat, és ezzel próbálták megakadályozni, hogy a betörő ellenség a várat minél később tudja közvetlenül ostromolni, és hogy a falakat minél később tudja ostrom alá venni. A várakat azért, hogy erősebbek legyenek, több várfallal, falővel vették körül, ezeket a falőveket különböző magasságba építették, és ennek következtében az alsó falak alacsonyabbak, a felső falak magasabbak voltak, tehát több szintről lehetett támadni a betüralkodókat, az ellenséget. A másik dolog, amiről beszámoltam még az, hogy a védőfalakon megjelentek a tornyok, és ezeknek a tornyoknak az volt a szerepe, hogy oldalirányba tűz alá lehessen venni az ellenséget, és így lehetett megakadályozni a falak közvetlen ostromát. A várvédők arra törekedtek, hogy a kapukat is erős tornyoknak az arján nyitsák, erős tüzérségi védelem alá lehessen fogni, de itten csapórácsokat és felvonó hidakat építettek, hogy a kapuhoz ne lehessen közelíteni. A falaknál, a kötőgátaknál a tornyok tetején melvédeket építettek, és így próbálták a lőfegyvereknek az alkalmazásával innen támadni a balra felmászó vagy a falat ostromló ellenséget. A támadók azok többnyire váratlan, hirtelen megrohanással igyekezték elfoglalni a várakat, ezért gyakrariak voltak például az éjszakai ostromok, és ilyenkor nagy erővel próbálták a falakat megmászni, és ezekre a periódusokat periódusokra rögzítették például ezeknek az alagutaknak is a berobbantását, amivel nagy tüzeket és falomlásokat tudtak előidézni, ugyanakkor ezek a beomló falak a várvédőknek egy részét is vagy betemették, vagy pedig nagyon sokan megsebesültek. A falakat ostromoló kőhajítógépeket, katapultokat használtak a tűzfegyverek kialakulása előtt, és a későbbiekben aztán már ágyukkal, kőgolyókkal, vasgolyókkal próbálták rombolni a falakat azért, hogy minél nagyobb veszteségeket okozzanak, és hogy tudják ostromlott várat azt közvetlenül támadni ezeken a fal beomlásokon és az okozott károkon keresztül. Nagyon sok problémát okozott például ezeknek a váraknak a védelmében a vízhiány. Ugyanis az a helyzet, hogy miután körülzártak egy várat, ezért a bent lakó lakosság meg az állatoknak vízre volt szükségük, de nem utolsó sorban az ostrom során kialakult tűz oltásához is nagyon sok vízre volt szükség, de ez a kutak hiányában legtöbbször ciszternákat alakítottak ki a várak területén, és ezekbe összegyűjtött vízből próbálták a vízellátást biztosítani, viszont ez eléggé nehézkes volt annak következtében, hogy a mind erősebb ostrom, a mind nagyobb rombolás és a mind több tűz, az mind több és több vizet igényelt, és ennek következtében ezek a tüzek nagy károkat okozva nagyon megnehezítették a várvédőknek a helyzetét, és sok helyen elmondható, hogy a tulajdonképpeni tűzkárok és a vízhiány miatt történt meg az, hogy szabad elvonulást vagy a váraknak a megadását azt követelte a bent lévő lakosság vagy a bent lévő katonaság.
Keresztes úr, ahogy az szokott lenni, a várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, illetve azt is mondjuk el, hogy miről fogunk a jövő szombaton beszélgetni.
Hát a végső következtetés az az lehet, hogy magyar végvárrendszer, ami az Alduna mentén alakult ki, Zsigmond korában és Mátyás korában fejlődött tovább, ez 70-100 évig biztosította a magyar királyság határainak a védelmét. Ez a végvárrendszer körülbelül egy olyan 12-20 erődből állott, ezek kisebb-nagyobb méretűek voltak, mint mondtam, Szörényvár és Szentlászlóvár volt nagyobbak ezek közül, de a legfontosabb az Nándorfehérvár vára volt. Itt beszéltem arról, hogy a Nándorfehérvárat 1440-től 1521-ig az elfoglalásáig a török többször ostromolta, itt beszámoltam a Nándorfehérvár 1456-os védelméről, Hunyadi János, Kapisztrán János szerepéről, a végvárrendszernek az erősítésére például Mátyás király Szabácsvárát elfoglalta a törököktől, és ezzel erősítette a végvárrendszert. Ez a végvárrendszer a Mátyás korában megállta a helyét. Beszéltem arról, hogy Mátyás elfoglalta Bécsvárát, ami a katonai szempontból, a magyar történelem, katonai történelem szempontjából egyik legfényesebb diadal, de Mátyás halála után ez a végvárrendszer aztán már nem tudta védeni a déli határokat, és 1521-ben második Szulejmán aztán elfoglalta a várat, és ezzel az út szabaddá vált Budáig, tehát ez már egy következő történelmi korszak. Hogy miről fogunk beszélni a következő adásban? Hát a következő adásban egy picit visszalépünk, és pedig még foglalkozunk azokkal az építményekkel, amelyek a történelemnek egy nagyon fontos szerepe, és pedig beszélünk majd a keresztes hadiépítészetről a Közel-Keleten. Miért beszélünk ezekről? Azért, mert az európai, mondjuk így harcoló világ, tehát az európai hadseregek Közel-Keleten találkoztak először a mohamedán muzulmán hadviseléssel, és ennek a beltartóztatására, ugye ők a keresztes hadjárat a Szentföldnek a felszabadítására indult. Itt erősségeket építettek, és ezeket az erősségeket már olyan szempontból építették, és úgy építették, hogy a muzulmán hadseregeknek tudjanak ellenállni. Ezek az építmények azért fontosak, mert aztán a későbbi Európában ezek az itt szerzett tapasztalatok nagyon fontosak lettek a török birodalomnak a terjeszkedésével szemben. Ugyanakkor majd szeretnék még beszélni egy keveset a diósgyőri várról, amelyik vár ugye Nagy Lajos király uralkodása alatt épült, és a királyi Magyarországnak a lőfegyverek használata előtt egyik legfontosabb építménye, erődítménye vára volt.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, és itt olyan történelmi eseményekről beszéltük, mint például a Nándorfehérvári diadal. Hunyadi János személyéhez kötve, majd utána fiához, Mátyás királyhoz kapcsolta Nemes Étem Bécs ostromát, és Bécs ostroma után azt is elmondtam, hogy 5 évig a Magyar Királyságnak Bécs lett a fővárosa, majd Mátyás halála után az egész Magyar Királyság egy visszaesésnek volt alávetve, és itt történt meg az, hogy aztán a török birodalomnak az erősödésével viszont a visszaesés az szabad utat nyitott, ugyanis a Végvár rendszer már tovább nem tudta fenntartani a Duna vonalán a védelmet, és így 1521-ben a legnagyobb, legerősebb vár, Nándorfehérvár elestével a Magyar Királyság védtelenül állt a betolakodó török hadakkal szemben.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.